Áldunk azért, Urunk, hogy amit az örökké valóságban, tökéletes boldogságban tehetünk, szolgáltunk téged papi szolgálatban mindörökké, és köszönjük, hogy ez nem unalom lesz, hanem tényleg annak az öröme, amit az Úrszövetségi hívő nép átélhetett a Szent Sátorban, meg a templomban, amit az Úr Jézus maga megélt földi itléte során, testben, amit már mi is elkezdhettünk, mint közösség, és a mi testünkben is, a Szentlélek templomaként. És köszönjük, hogy ebben az életben, ebben a szolgáló életben dicsőíthetünk téged. És arra kérünk, hogy amikor tanulmányozunk az igét a teremtésről, a kezdetekről, akkor ez elsősorban tényleg a veled való kapcsolatunkat erősíthesse. Taníts minket, kérünk. Amen. A Mózes második könyve 19. részéből az első verstől a hatodikig olvasok föl, igen szakaszt. Ez ugye nem a teremtés történet, hanem már az egyiptomi szabadulás utáni események nagy Isten élménye. Tehát Mózes második könyve 19. rész, 20. részben van a 10 parancsolat, amivel már foglalkoztunk tegnapi alkalommal is a nyugalom napjához kapcsolódóan. Isten a Sínai hegyen beszél Mózessel, és elmondja Mózesnek, hogy hogyan szabadította a népet, és mi a terve a népével, és mindaz, amit itt elmond Izrael népére vonatkozóan, az a teremtés történethez visszamutat majd, hogy Istennek mi is volt az eredeti terve. Tehát a 2. Mózes 19.1. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. A Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről: így szól Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak: ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek, ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ugye a mózesi könyvek, ahogy tegnap is említettem, bemutatják, hogy az a szabadító Isten, aki Egyiptomból megszabadította a népét, és népévé szenteli, halljuk itt, hogy papok birodalma lesztek, ez a szabadító Isten népének a teremtője, és tulajdonképpen az egész Biblia, de a mózesi könyvek is összességében bemutatják, hogy Isten a népével, illetve a világ méretekben hogyan akarja végbevinni a maga tervét. És az Isten terve, hogy láttátok, ott vannak a kapcsoló pontok a teremtés történethez, hogy sas szárnyakon hordoztalak benneteket, és tegnap a Mózes 5. könyve 32. rész 11. versét is említettem, illetve a Mózes 1. könyve 1. rész 2. versét: Isten lelke lebegett a vizek fölött, mint a sas lebegés a 5. Mózes 32. fényében, itt pedig a szabadító munkája sas szárnyakon. Tehát ez az egyik kapcsolópont. Isten népéről is gondoskodott, szabadította, ahogy a teremtés kezdetén is ezt látjuk, a kezdeti állapotoknál. És a terve mi volt? Hogy a bűneset után kiválasztotta a népet, hogy aztán majd rajtuk keresztül a messiás megszületik, és kozmikus méretekben is megújít mindent. A teremtésnél meg azt látjuk, hogy Isten megalkotja a földet. Az első rész 27. versére emlékeztetek benneteket, kimondtuk tegnap, hogy oda fókuszál a teremtés történetnek az első szakasz a leírása, hogy az ember teremtése, és hogy ott legyen az ember, és majd látni fogjuk majd után, hogy az Éden kertjébe helyezi Ádámot és Évát, illetve Ádámot először, aztán jön Éva is, és az lett volna a terv, hogy az Éden kertjéből kiáradva a teremtett világban elszaporodva az emberiség tehát létrehozza azt, amit az Úr megbízásaként kapott. A bűneset ezt megrontotta, de Isten tervét nem lehetett meggátolni, és itt jött be mindaz a váltás, ami a Izrael népe története, stb. Tehát a ti papok birodalma lesztek szent nép valamennyi nép között, mert enyém az egész föld, mondta itt Isten. Tehát Izrael népének is ez lett volna a feladata. Ugye ők nem tettek ennek eleget sajnos. Jött az újszövetségi hívő nép, és az újszövetségi hívő népnek is ez a feladata, hogy papok birodalma legyünk, egyetemes papság is, és az egész földön elterjedjen az Úr terve és munkája. És tudjuk, hogy ez se valósult meg a maga teljességében, mert ez csak az örökké valóságban. De ami tehát az Úr szabadító tervéhez kapcsolódott, az 2 Mózes 19-ben, az a teremtés történetnél is már ott van. És a teremtés történet bemutatja, hogy kezdetben a bűneset előtti állapotokban milyen fantasztikus terve volt az Úrnak. Majd a kiscsoportos beszélgetésben egy ilyen kérdést is szívesen javaslok, noha arról beszélgették majd, amiről szeretnétek, hogy milyen személyes tulajdonságai fedezhetők fel Istennek a teremtés történet első pár versében. Tehát milyen személyes tulajdonságai Istennek. S a sastárnyakon hordoztalak, Isten lelke lebegett a vizek felett, ez is egy személyes tulajdonság. És ennek milyen gyakorlati következménye van mostani életünkre néz, amikor minket is néha sastszárnyon kell, hogy hordozon Isten. Tehát bemutatja az első részben, és most egy kicsit részletesebben veszünk pár gondolatot az első részhez kapcsolódóan, hogy Isten terve hogyan valósul meg. És fontos a szövetség kifejezés. Az Ádám és Évával való beszélgetése, illetve a megbízása Istennek Ádám számára, meg Éva számára, ezt is szövetségnek tekinthetjük, de ezt majd délután veszük. Tehát az Isten szövetségi hűsége népe iránt, ez megmutatkozik a teremtés történet leírásában is. Most hagyd mondjam ki azt, hogy én azt a teológiai álláspontot képviselem sokakkal együtt, hogy Mózes valóságosan élt, és Mózes írhatta le ezeket a sorokat, amik itt a Mózes első könyve részeiben is szerepelnek. Az egyik legfőbb érvem, hogy Jézus maga is Mózesre utal, mint élő személyre, feltámadása után is, és ő lehetett nyugodtan a szerzője ezeknek a soroknak. És én azt a dátumot mondanám, ami a 15. század közepe, a 1400-as évek közepe, 1446, amikor a kivonulás történhet. Ez most azért fontos, mert ilyen értelemben Izrael népének a léte, illetve Izrael népének a földi tapasztalatai, ahogy a pusztai vándorlás során is sok mindent átéltek, majd bevonultak a Kánaán földjére, adnak majd lehetőséget a teremtés történet megértésében. Például, hogy milyen állatokat ismerhettek Izrael fiai Egyiptomban, meg a pusztai vándorlás során, milyen növényeket, és akkor nem megyünk bele mindenbe részletesen, csak például az írásmázatban, amikor olvassuk majd, hogy milyen szárazföldi állatokat teremt Isten, ott ugye logikus, hogy nem egy ilyen biológiai fajta leírást akar alkalmazni, hanem bemutatja, hogy az Izrael fiai által ismert állatoknak a különböző rendszere hogyan jelenik meg. Jó? Tehát nem egy tudományos könyv, biológiai tudományos könyv, ugye az a teremtés történet, de Izrael fiai hogyan ismerhettek milyen állatokat, meg növényeket is, és ezt szem előtt tartva az ő számukra érthető módon elmondja a kijelent. Tudjátok, hogy most a teremtési napok ideje, pontos ideje kérdésé viták vannak, tudományos viták, meg kevésbé tudományos viták, és hogy most 24 órából álló nap volt, vagy nem 24 órából álló nap volt, nem ezekre kell most nekünk figyelni, csak elmondom nektek, hogy a magának a szövegnek a megértésénél szem előtt kell ezt tartani, hogy az Izrael fiai számára érthető módon leírva mit jelentett a szöveg. És aztán, hogy ebből a jelentésből a teológus is, vagy a geológus, vagy a más, vagy a biológus, vagy a kertológus, szóval, vagy kertész, tehát hogy milyen, aztán milyen alapelveket szűr le magának, és azon alapelvekből hogyan kezdi magyarázni a maga tudományát, a felfedezéseket, stb., gondoltok a csillagászatra például, az már más kérdés. Azt nézzük, hogy a szövegben mi a jelentés, és akkor a jelentés értelméhez, vagy igen, értelmezéshez kapcsolódóan sokféle alapelv, axióma van a tudományos világban. De az a szöveget nem befolyásolja, hanem a tudósnak a gondolkodását. És a korrekt tudós az elmondja, hogy én ebből indulok ki. És ezt azért gondolom itt az elén elmondani, mert most, ha én is mondok valamit majd, akkor én nekem is van egy előfeltevésem, tehát ahogy én elfogadom teológusként a szövegjelentés alapján, és olvasok tudományos könyveket, hoztam is egyet, The Bible, Rocks and Time, angolul van, ezt geológusok írták, olyan geológusok, akik vallják a teremtést, de azt az ő feltevésük, hogy a geológiai korszakok, évmilliók, milliárdok, azok elfogadható tények, és így hívő emberekként így magyarázzák a geológiai tudományon belül az egyes tényeket, dolgokat, mint például a Grand Canyonnak is a keletkezési lehetőségeit. Ez azért fontos nekem, mert ők hívő emberek, az evangelikál világhoz tartoznak, de geológusként úgy érezték, hogy szeretnék bemutatni annak a problémáját, amikor valaki a geológiában úgy érvel, hogy az alapfeltevése nem évmilliók, meg milliárdok, hanem azt mondja, hogy csak pár ezer év. És őket találjátok meg a kreacionizmus, hogyha angolul bejártok, hogy creationism, vagy igen, creationist, akkor a kreacionista tudósok, geológusok, meg nem a több millió vagy milliárd évvel érvelnek, és abból indulnak ki, hanem hogy mi van, ha elfogadjuk, hogy a teremtés történet leírás az ugye 24 órából álló időre vonatkozik, és ők is tudós módon érvelnek a maguk axiomájából kiindulva. Ők, ez a két szerző, ők azoknak a tudósoknak az érvét próbálják gyengíteni, és elmondják, hogy miért lehet úgy értelmezni a meglevő fosszíliákat, stb. Tehát ez azért fontos nekem, mert nem hitetlenek, akik nem foglalkoznak Istennel, meg tagadják az Úr létezését, meg a teremtést, hanem ők egy ilyen tudományos alapfeltevésből kiindulva magyaráznak valamit, szemben a mazokkal. És szóval nekem ez a könyv nagyon érdekes volt, mert olyan jó volt megismerni az előfeltevéséket és az ő szentírási értelmezésüket is. A könyv elején bemutatják, hogy például a teremtés történetnek milyen értelmezései voltak az ókortól kezdve, a reformáción át, meg most is. Tehát bemutatják ezeket. És ők mutatnak két olyan értelmezést, ami azt engedi meg, hogy az ő számukra a bibliai szövegnek az értelmezés alapján lehessen több millió évekre is gondolni. Én most tudatosan nem mondok többet nektek, csak felcsigázlak benneteket, arra nézve, hogy arról mindig lehet beszélgetni, vitatkozni, tudós módon is, hogy most akkor mennyi idő volt az, ahogyan Isten teremtett, de teológiai szempontból nem az a kérdés most nekünk, hogy mennyi idő, hanem nézzük meg, hogy a szövegben magában mit látunk. És aztán a mai világban, hál' az Úrnak, az internet világában egy csomó mindent olvashatunk érthető módon is. És majd látni fogjátok, hogy egyes tudós milyen előfeltevésekből indul ki. És én erre szeretném most a figyelmet fölhívni, és ezért kezdtem ezzel, hogy arra vigyázzatok, hogy nektek is megvannak a gondolataitok, mert van, amelyikőtök azt mondja, hogy a tudományra nézve, hogy ami általában a legtöbb tudós által képviselt nézet, és én ahhoz húzok inkább, nem én maradok a kevesebbek által képviselt nézetnél, ahhoz húzok. Ezek előfeltevések. És az előfeltevések azok azért a lényeget nem változtatják meg a hívő ember számára, hogy ők is hívő emberek, és az Urat szeretik, és mi is azok vagyunk, most nem ő hozzájuk hasonlítom magam, tehát szóval nem a napok hossza dönti el. És még egy mondatot engedjetek meg, hogy épp az ő könyvükben olvastam, olyan jó volt látni, hogy Augustinus egyházatja is például olyan alázattal nyúlt hozzá a teremtés történet magyarázatánál a dolgokhoz, hogy itt titkok is vannak, tehát, és logikus, hogy titkok vannak, hát tegnap kimondtuk, hogy Isten teremtői munkája, és ajándéka bármit is megérthetünk. Nekem nagyon személyes, tehát személy szerint én nagyon szeretem például a csillagászatot, mert egyszerűen annyi mindent lehet ott látni ma már a Hubble teleszkópon keresztül, amit látni lehet is, az tény. Mögött ott is vannak ugye magyarázatok, meg előfeltések, például a fekete lyukat még senki nem látott. Értitek? Hát úgy senki nem látott, olyan értelemben mondom, hogy valami, tehát van ott valami, és titokzatos. Tehát én élvezettel hallgatom ezeket a magyarázatokat is. Nekem abban segítenek, hogy olyan titkok vannak, és hál' az Úrnak valahogy meg lehet érteni, lehet, hogy nem minden, de egy biztos, hogy bármit is látunk a csillagászatban számomra, az azt jelzi, hogy az Úr teremtette. És olyan titkok vannak a teremtett világ nagy dolgaiban is. És ugye a 136. Zsoltában olvastátok ti is ezt, hogy amikor az ember látja a napot, holdat, csillagokat, és belegondolok abba, ezt az Úr teremtette, akkor csak álmélkodom. És nekünk a mai világban sok mindent sokkal jobban lehet látni, mert ugye mi már nem csak este láthatjuk a csillagokat, hanem akár az interneten keresztül is különböző tárgyakat. Engem mindig az Úr magasztalására buzdít. Szóval mi talán még jobban betölthetjük azt, amit Izrael fia is, mert az Úr megadta, hogy egy csomó mindent sokkal jobban érthetünk a világban, meg láthatunk. Láthatjuk az Isten teremtésének a csodáit a mikrovilágban is. Hát a mikroszkóppal mi mindent lehet már látni. És ha látjuk ezeket, akkor magasztaljuk a Teremtőt. És hagyd mondjam újra nektek, nem az a kérdés most, hogy ki milyen tudományos módon magyaráz dolgokat, hanem hogy az a tudós, akármilyen állásponton is van, az a tudós az Úrra hogyan mutat és hogyan beszél a Teremtőről. Ők is egyébként nagyon nagy szeretettel utalnak az Úrjusra. Őnál is volt, amit észrevettem, hogy valamit azért úgy magyaráztak, ahogy magyaráztak, mert az volt az ő feltevésük, de Isten szeretetére, Isten személyre mutatnak. És itt adjunk, amit kezdtem, teológiai szempontból, hogy a Mózes első könyvében bemutatja Isten személyét. Az első két versről már beszéltünk. Itt azt húzom alá a folytatás miatt, hogy ugye a kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, kifejezés, ez a teremtett világ egészét fogja át, és azután koncentrál a földre, mert ugye majd az emberre koncentrál az egész történet a 27. vers miatt. Az ember pedig a földön él, itt vagyunk a földön. Ha találnak is a csillagászok olyan bolygót csillag körül, ahol létezhet élet, és ha ott létezne is élet, értetek, létezni is élet, a teremtés történet azt mutatja, hogy az Isten erre a földre koncentrálva gondolkodik. Jó? Egyébként vannak ugye nem a földön élő lények is, hiszen az angyalok is élő lények, és nem ezen a földön élnek. Jó, csak egy példa, bibliai szempontból. De értetek, ha bárhol találnának életet, akkor is a földre koncentrálna minden, mert a teremtés történet ezt mutatja. Ez a bibliai kijelentésből ez látszik, és látszik az Izrael népével való törődéséből, meg látszik az Úr Jézussal való törődéséből. Illetve ennek a földnek a megújítását és új teremtését mondja ugye a Jelenések könyve, amire utaltunk. Láttuk tehát, hogy a kezdeti az még egy olyan állapot, amit még Isten nem kezdett el művelni, de már ami ott van, az is az Isten lelke lebegése a vizek fölött gyönyörű igazsággal kifejezve. Az első két vers kétféle módon is értelmezhető, vagy összefoglalja az egész teremtés történet azután következő szakaszait, tehát egy összefoglaló kijelentés, aztán majd részletezi, vagy és a Collins professzor, ő ezt emellett érvel, vagy pedig egyfajta hátterét, bevezető hátterét adja annak, amiből aztán Isten teremtési munkán nyomán a világ létrejön. Tehát nem összefoglalja a következőket, hanem felvezeti inkább. Én majd ennél a második jelentésnél maradnék inkább, hogy bemutatja ezt a kezdeti hátteret. Az első, tehát amikor a teremtési napokban leírt isteni cselekedet elindul, akkor ez a Károlyban így van, és mondta Isten az Újfordításban, így van a harmadik vers, akkor ezt mondta Isten. Én azért maradjuk inkább a Károlynál, mert ugye az és szó van, tehát és mondta Isten. Jó? Tehát az akkor az ugye egy időhatározói. Az és az meg egy kötőszó. Szóval érzitek a jelentésnek a különbségét. Mind a kettőnek van kedves jelentés lehetősége, de hűségesebb a Károly, hogy és mondta Isten. Ebben az is benne van, hogy ugye Isten már valamit csinált, lásd, ugye már ott van ugye hoztam tényleg a példát, hogyha itt a Neszmi telepen most ott van egy kert a konyha előtt, tehát amikor még nem volt oda téve semmi, de már ott van az a kis földterület, amire aztán. És amikor ez megvan, ez az állapot, egyszer csak és mondta Isten. És az és mondta Isten, a mondaszó az, ami a János első részében kezdetben volt az ige, Isten volt az ige, ez kezdetben Istennél volt, és az ige testé lett. Tehát a mondaszó az, ami az egész Szentírás fényéből visszakövetkeztetve elmondható, hogy ugye az Isten szava. Isten az ő szava által teremtett. Ez egy fontos igazság, a szava által. És ez az isteni szó, vagy ige, aztán az Úr Jézusban testet öltött, tehát megismerhető. És amikor az van az igében, a Kolossé levélben, a tegnap említettem, hogy meg akár az Efézusi levélben is, hogy Jézus által, minden Jézusért, Jézus által, Jézusra nézve teremtetett, akkor ez a monda kifejezés, vagy akkor ezt mondta Isten, ez a kifejezés, és ez sokszor szerepel, hogy mondta Isten és szólt Isten. A Szent Háromság titka az egész Biblia fényében visszakövetkeztetve látszik itt nekünk. Jó? Ezt amikor voltunk Velencén, akkor a Szent Háromságról volt szó, és akkor is utaltam erre. De gondoljátok el, és most lehet szeretnék személyeseket is mondani. Nem leszek ma mindenben ilyen részletes, csak most fontos ez. Hogy az ige. Gondoljátok el, amikor olvastátok most is az igét, akkor amelyik isteni szó megszólal, tehát mondta Isten, ez az isteni szó az, amit olvasol te is. Meg igehirdetésben hallgathatunk. Tehát szól az Úr lelk által, most is a lelk által, a szent lelki igéje által. Tehát az a teremtő ige, az ugyanúgy ma is szól és munkálkodik. Ezt azzal hagy igazoljam, hogy mit teremtett legelőször Isten? Az első napi teremtéshez mi kapcsolódik? Tessék? Nem, az a felvezető volt az első, de először tehát amikor a teremtési napok, teremtési leírás elkezdődik, legyen világosság. És nem tudom, van-e a ti bibliátokban ott egy ilyen jegyzet, már Károlyban van, hogy 2 Korintus 4:6. Na, akkor nézzük meg, mi van ott. 2 Korintus 4:6. De hogy lássátok, hogy a 2 Korintus 4:6 milyen fantasztikus kijelentés, előtte hagyom a 4. verset is, szövegkörnyezet miatt. 2 Korintus 4:6, de inkább olvasom a harmadiktól, hogy még jobban érthessük. Tehát 2 Korintus 4:3-tól kezdem, és a 6. vers lesz a fontos. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Hát ez egy elég kemény kijelentés. De folytatás hogy van? Akikben e világistene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Majd ez fontos lesz a Isten képmásnál, pár perc múlva erről szó lesz. Tehát vannak emberek Korintusban, akik egyszerűen nem akarják felfogni az evangélium lényegét, nem látják az Úr Jézus személyét, tehát nem értik. De hagyd mondjam rögtön, hogy épp a 2. Korintusban ott van, hogy vannak ilyen emberek, de ezek az emberek is bármikor megtérhetnek később, hogyha egyszer csak megvilágosodik, mert mi van a folytatásban? Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Remélem, hogy most is sikerül majd nekem is úgy beszélni a teremtésről, hogy Jézusra mutatok. Magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. És figyétek, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Szép magyar Károlyi fordítás. Amit biztos, hogy érthetünk, hogy valami Jézushoz kapcsolódik meg Isten dicsősége, és a mi szívünkben ő gyújtott világosságot. Tehát amikor Isten megteremtette a világosságot, a szó teremtői értelmében, a szó lelki teremtői értelmében a mi szívünkben világosságot gyújt. És egyszer csak megismerjük az Úr Jézust. Tehát ami a teremtésnél legyen világosság, te hogyan ismerhetted fel az Úr Jézust? Isten gyújtott világosságot a szívedben, a szava által. És van egy testvéred, családtagod, munkatársad, akinek szeretnéd, hogy megismerje az Úr Jézust, és egyszerűen elutasítja, egyszerűen nem érted, hogy hogy nem érti. Nem érted, hogy nem érti, hogy valakivel beszélgetsz a teremtés csodáiról, és nem látod, hogy ő hogy nem látja azt, amit te látsz. Nem, amit te nem látsz. És akkor nem kell megizgulni, mert az Isten szava ma is ugyanolyan hatalom. És szólsz, vagy olvasd a Bibliát, olvassa, és Isten világosságot gyújt a szívében. És egyszer csak megtörtént ez a dolog, hogy egy bizonyos Frede Matild, magyarul mondva a nevét, börtönmisszióban volt, és nem akarták beengedni az egyik elítélthez, mert túl keménynek érezték. És az elítélt, szóval csak kiverekedte magának a fog meg embereknek, hogy engedjék be, mert őnek is szüksége van az evangéliumra, hogy bement, de kidobta az elítélt, hogy hozzá ne jöjjön, mert tudta, hogy kicsoda. Aztán mégiscsak bement, sikerült másodszor, és akkor már nem dobta ki, és akkor kapott egy feladatot, hogy ahol kinyitom a Bibliádat, onnan beszél akkor nekem. És akkor kinyitotta ezt a teremtés történetnél, és elolvasta hogy legyen világosság, és akkor így írja a Frede Matilda visszaemlékedésébe, hogy tényleg úgy imádkozott, hogy Uram, most akkor az apján mit mondjak, ugye rólad, meg Jézusról, és akkor eszébe jutott a Isten igével, de hát ott van a Korintus levél, most mi is olvastunk. Én azóta, mikor olvastam ezt a könyvében, azóta tudom nagyon, hogy a Korintusi levélben ott van ez is, hogy Isten gyújt világosságot, és annak az elítéltnek az életében tényleg nagy változás állt be, mert megdöbbentette, hogy tényleg tudott beszélni egy ilyen szakasz alapján is neki az Úr Jézusról. Tehát az Úr szól, Isten mindent a szava által teremtett. Igen? A Korintusi levél?
Ezeknek a
gondolatok, itt a... Tehát a viselkedésükben, az elutasításukban, hitetlenségükben azt igazolják, hogy őket megvakította a világisten, a sátán. A sátáni
hatalom.
Igen. Hát egy ilyen kifejezéssel. Emlékeztek, Jézusnak azt mondta a sátán, hogy annak adom, akinek akarom. Mit is? Bemutatja a világ gazdasági dicsőségét, annak adom, akinek akarom, ha leborul, imádsz engem, neked adom. Tehát, hogy a sátánnak is van hatalma.
Volt. Akkor.
Jár. Azért vigyázz, hogy mit mondasz. Ezt figyelj, vigyázz, mit mondasz, mert tehát itt a korintusi levél, ez az Úr Jézusnak a győzelme után van. És a Jelenések könyvében olvassuk, hogy sok minden adatik a sátánnak. Kevés ideje van. A sátán levettetett az égből. De a földön még munkálkodhat, és tudja, hogy kevés ideje van. Én így mondanám, hogy a hatalma a sátánnak legyőzettetett egyszer mindenkorra, de amíg ebben a föld életben vagyunk, addig, ha nem ragaszkodunk az Úrhoz, hívőként, akkor baj van. Akkor hatalmába keríthet egy picit. De ezt mondja az ige, hogy akik pedig nem az Úré, ottan, akik nem az Úré, azoknak az életében, amíg a földön vagyunk, látszódhat is ebben, hogy megvakítja, megkeményíti.
De ez azt jelenti, hogy aki hitetlen, az vak.
Például igen, ez így van. Ezt Jézus is mondta. Vak vezérek vagytok, mondja a farizeusoknak. Ez így van. Meg a gondoltok arra, amikor meggyógyította a vakot az Úr Jézus, és ott mondja ezt is, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azt mondjátok, látunk, a bűnötök megmarad. Tehát a lelki vakság. De figyelj, inkább azt jegyezzük meg, ez igaz, amit mondasz, ez fontos, de a gondolkodásodban ott is menj tovább, te is, hogy de az ige meg épp azt mondja, hogy amikor szól az ige, bármikor Isten világosságot gyújthat a lelki sötétségbe. Ezért nekem ez fontosabb. Mert csomó hitetlen van körülöttetek is, akik vakok. És lehet, hogy nem érted, hogy miért nem, tehát hogy nem érti, és nem érti, és ellene van. És egyre jobban bekeményít. De bármikor az Úr világosságot gyújt, akkor kész. Lehet, hogy soha nem beszél neki senki, hanem egyszer csak eszébe jut valami időskorába. És egyszer csak minden megvilágosodik. Ahogy az Isten szólt, és világosság lett. Csak megjegyzés, hogy amikor majd foglalkoztak csillagászattal, és akkor hogy van a világosság a világban, tehát hogy értitek, hogy az univerzumban meg minden, ezek, és ott egy csomó minden állítás van, meg tények, meg tudományos viták, meg stb. Titokzatos az is, a sok tudományos vitából látszik szerintem. Itt meg ennyit mond, hogy legyen világosság, és ez elég. Nem mindent tudunk megérteni, ezt akarom aláhúzni, nem mindent értünk. Már csak azért sem, mert ezek Isten, tehát Isten különleges teremtői munkái. Azt se értjük, hogy lehet az, hogy az Úr Jézus úgy fogant Mária méhében, hogy nem volt férje Máriának, és Mária se értette. És azt a választ kapta, hogy a Szentlélek szállt eljárott, és a Szentlélek. Tehát vannak különleges cselekedetei Istennek, és a teremtés ilyen. És az is ilyen, amikor megtérhetünk, az is egy különleges teremtői munkája. Azt, hogy miért éppen te térhettél meg, ezt nem érted, gondolom, te sem. Szóval mi volt benned olyan, ami miatt az Úr téged megtérése vezetett? Tehát mi volt különleges bennünk? Semmi. Mert ugyanilyen bűnösek vagyunk mi is, nem? És ő döntött így, vagy ő látta ezt. Na. Tehát azt akartam igazolni, hogy ott az Úr Jézus személyének a valósága is, az ige, és az Isten hatalmának a képességei akkor és a mi személyes életünkben. Szóval milyen személyes tulajdonságait látod Istennek? És akkor hagyd tegyem hozzá azt is majd, amit javaslhattok, hogy Pál misszióban, amikor Atinba beszélt, és most is a mi missziói munkában ennek milyen bátorításai lehetnek, vagy amikor imádkozunk, és látjuk az Isten teremtési munkáját, az imádságaidat hogyan befolyásolhatja. Amikor bajaid vannak, amikor nehézségeid vannak, látod a mostani teremtett világ állapotának a szörnyűségeit, igazságtalanságait, meg a bűnösöket, meg a magad bűnét, de ha látod a teremtés történetnek az első részét, milyennek látod Istent, meg az Úr Jézust? A folytatás úgy van, az első napi teremtés leírásnál mondok el ilyen még fontosabb mondzanatokat, és látta Isten, hogy jó a világosság. és elválaszt Isten a világosságot a sötétségtől, és nevezi Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget nevezi éjszakának, és lőn este és lőn reggel első nap. A lőn este és lőn reggel, ez a kifejezés, ez azt az időszakot fogja át, ami a földműves, az izraeli földművesnek a munkanapján a pihenés jelentette. Nappal dolgozik a földműves, ugye? Aztán, amikor lemegy a nap, mivel nincsen lámpája, mint nekünk, lemegy a nap, akkor a földműves hazamegy, lefekszik, pihen, aztán, amikor hajnalodik, akkor kimegy és megint dolgozik. Tehát lőn este és lőn reggel, azt az időszakot mutatja, amit most akkor így estének vennénk, de az a lényeg, hogy amikor nem dolgozik a földműves. És ez azért kedves nekem, mert mit olvasunk, hogy az isteni teremtés leírásánál, ugye azt látjuk, hogy Isten is egyfajta munkás, akinek megvan a munkaideje, aztán pedig úgymond nem dolgozik, hanem akkor lőn este és lő reggel. És korábban mindig csak a hetedik napi nyugalom napjához kapcsolódóan volt bennem, hogy pihenjél meg. Ugye legyen neked is nyugalom napja. Mózes második könyve, 20. rész is, meg a Mózes 5. könyve, 5. rész, a 4. parancsolathoz kapcsolódóan. De például ez a gondolat, ez nagyon kedves nekem, hogy gondoljátok el, tehát napi 24 órát dolgoznátok. Nem tudom, hány napig élnétek. Tehát ha nem lenne meg az, hogy nekünk is kell pihenni. Nekünk is kell pihenni. Nincs itt leírva a teremtés történetben még, hogy pihenned kell, de az egész Biblia alapján látszik, hogy a munkánk nekünk is olyan, hogy dolgozunk, aztán van, amikor nem. És ezt látjuk már legalábbis jobb esetben. Tehát ezt látjuk a teremtési napoknál is, a leírásban. Lőn este, lőn reggel, első nap. Aztán megint valami teremtési aktus, lőn este, lőn reggel, második nap. Tehát nem csak tehát ez a lőn este, lőn reggel, ez nem csak azt a folyamatot mutatja be, ahogyan az Úr teremtette, 6 nap, most leírásban, és 7. nap megnyugodott, hanem benne van ez a földműves munkálkodása gondolata is a szövegben. Csak azt is látjuk rögtön az elsőnél, hogy látta Isten, hogy jó. És ugye a 6. nap végén ezt olvassuk, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. Itt mondja ezt, hogy igen jó. Sziasztok! És lőn este és lő reggel 6. nap. A teremtési, tehát a teremt, amit alkotott ott a világosság, amit alkotott Isten, ahogy alkotta és amit alkotott, látja és azt mondja jó. Amikor végez az egész tervezett munkával, a 6. nap, mert 7. nap megpihen, akkor meg azt mondja, hogy íme igen jó. Tehát benne van ez a fokozás is. Addig nem nagyon mondja ki, hogy íme igen jó, amíg nem végez mindennel, plusz. Azt látjuk, az igen jó akkor jön elő igazából, amikor ott van az emberpár. Ott van az ember, akit alkotni akart. Tehát a világosság azért jó, mert egyrészt gyönyörű számára, másrésztről tudja, hogy majd milyen jó lesz ez az embernek, akit alkotok majd nem sokára. Értitek a... Tehát én, amiket most mondok, ezt próbálom úgy, hogy a szöveget is magyarázom, meg próbálok mindig egy kicsit ilyen lelki üzenetet is belevinni, ami bátorít. És nézzétek meg, hogyha ha halálra dolgozod magad 3 napon át, mert írnod kell valami dolgozatot, és napi 2 órát alszol, nézzétek meg, hogy 3 nap után milyen az arcotok, a tükörben néztek, milyen, szóval hogyan éltek a családdal, tehát akkor ki vagyunk borulva, mert egyszerűen, de teljesen természetes. Vagy amit alkottok. Jó. És amikor meg, jó, igaz? És amikor végzel teljes alkotással, milyen jó. De nem. Most csak a példát mondom, hogy a teremtés történetben, ha látjuk az Urat, milyen személyes tulajdonsága vannak Istennek, hogy látod-e a jóságot, ilyen értelemben a jóságot látod-e abban, amit te is alkotsz. Nem beszélve arról, hogy az imádságodat hogy befolyásolja, amikor látod az Úr által jónak látott világot. Mert a bűneset se tudta azért elvenni ezt a jogot tőlünk. mi a bűneset után is láthatjuk a világban az Úr teremtői munkájának a gyümölcsét. Csak nem teljes ragyogásában, mert bűneset megrontott sok mindent. A másik, hogy látta Isten. Ebben az is benne van, hogy ő nem csak megcsinál valamit, aztán hagyja az egészet, hanem ő foglalkozik vele. Tehát törődik vele. Most mondja, mi gyönyörködik benne. És ha azt mondja az írás, hogy minden, amit Isten alkotott Jézus által, Jézusért, Jézusra nézve, akkor ebbe az is következik, hogy mikor azt mondja az ige Jézusról, hogy te, atya így mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, most így képzeljétek el, hogy mikor az atya Jézusra néz a földön, aki készül elvégezni a megváltó művet, akiért mindent teremtetett, és aki át az új teremtés is létrejöhet egyáltalán, meg te is új lehet, meg újult lehet. És gondoljátok el ezt, hogy látta Isten, hogy jó a világosság, és mindent, amit alkotott, íme igen jó, és ha minden Jézusért, Jézusra nézve és Jézus által teremtetett, akkor mi van az isteni kijelentésben, hogy gyönyörködöm benned. És gondoljátok el, hogy ott vagyunk mi is, mert az ember miatt van az, hogy igen, vagy hogy jó, és rád néz az Isten, a Szent Háromság Isten, Jézusért, Jézus által, Jézusra nézve te is, és gyönyörködik bennünk. Én tehát az isteni személyes érzéseket, gondolatokat is akarom. És amit a Jucus tegnap mondott, hogy új identitás, hogy tele vagyok félelmekkel, tele vagyok sikertelenséggel, nem megy az élet, meg semmi nem jön össze, meg minden bajom van, meg mások is érzékeltetik velem, hogy én milyen negatív vagyok. De ha abból indulok ki, hogy már a teremtésnél az Úr mit tervezett és mit vitt végbe, szerintem ez nagyon bátorító lehet az életre. Gyönyörködik bennünk Isten? A Zofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erősül, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat szerelmében, élet és örvendez neked. Igen. Igen. Meg sok más is. Nekem azért ez a Zofóniás 3.10-ét azért kedves, mert ott több kifejezésre is kifejezi. De ha figyeltetek, nagyon fontos, ez azért lehet ránk nézve, azért lehet, meg a teremtett világra nézve azért lehet, mert Jézusban gyönyörködik. Mert minden Jézusért, Jézus által, Jézusra nézve. Én most Jézust elég sokszor fogom említeni. És hadd mondjak nektek ide lezárásképpen egy gondolatot, amikor lehet, hogy tudós társakkal vitatkoztok majd, hogy most akkor hány nap, meg stb. Ugye mennek a nagy viták, meg írások. Arra figyeltek oda, hogy a bibliai szempontból minden bűneset utáni embernek az Úr Jézusra van szüksége. Tehát bármilyen tudományos vitánál is, tehát amikor hívemberként csináljuk ezt, oda kell figyelni, hogy vigyázzak, hogy nehogy ott eltudóskodjak, és közben Jézus meg az egészből kimarad. Hanem ha vannak viták, vitatkozzunk nyugodtan. Egyébként a viták nagyon jók. A teológián belül is jók a viták. Csak a központot ne felejtsük el, hogy nekem az a feladatom, hogy lássák az Úr Jézust. Abban, amit mondok most, ahogy érvelek, hogyan tudok Jézusra mutatni. Mert az ige ő rámutat. Tehát ez az Úr érzése, tulajdonsága, amikor én most nem akarok, úgymond, hagyd mondjam úgy, de nem akarok végigmenni mindegyik teremtési napon, mert ott az Úr látja, hogy jó, lőn este, lő reggel, ezeket akkor elmondtuk. Ami mindenképpen érdekesség, ugye, hogy a negyedik naphoz van sorolva a naphold csillagok, égi testek teremtése, de nem így nevezi őket, hogy naphold, hanem ugye a Szentírás, az érdekes, ha figyeltétek. Mert azt mondja a negyedik napnál, hogy legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elvásznak a nappalt az éjszakától. tehát világító testek. Teremti tehát a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel. A zsoltárokban aztán már mondja, hogy napot, holdat, csillagokat. Tehát ott már a zsoltáros, a költői kifejezésben már megnézi, hogy napot, holdat, csillagokat. De magában a szövegben így van, hogy világító testek. Ezt most csak alá akarom húzni, hogy nem azt olvasod a teremtésnél, hogy a napot, holdat, hanem világító testek. És azt mondja, hogy azért teremtő, hogy világítsanak a földre. Itt is látszik, hogy a földre, tehát hogy, mert majd a földön lesz az ember, aki miatt. Ez fontos, meg az ünnepek meghatározói legyenek. Ezek a kifejezések is azt mutatják, hogy ugye a fogságból szabadult nép számára mondja el Isten, hogy én már a teremtésnél hogy gondolkodtam. Még sehol nincs ünnep, hát még nincs is meg a világ. De már az ünnepek, legyenek meghatározói az ünnepeknek, ilyen értelemben. És akkor itt hagyd mondjam, hogy a hetedik napnál van a nyugalom napja, de a negyedik naphoz kapcsolódóan a téma miatt hagyd kérdezzem be, hogy mennyire van az életedben ünnep? Hogyan éled meg az ünnepeket az életedben? Emlékeztek, Izrael fiai számára is voltak az ünnepek. Azt mondják, hogy a mi magyar népünkből eléggé kiölték az ünnepeket, az ünneplést. Nem tudunk ünnepelni. Miért nem? Mert legtöbbször nincs időm rá. Hát, amikor ünnep van, akkor beérem magam, mert hát annyi feladatom van. De a teremtésnél már azt látjuk, hogy Isten azért alkotta meg az égi testeket, hogy legyenek meghatározva az ünnepeknek. Most itt megint egy lelki üzenetet hoztam ki az igéből, csak jelezni akarom. Ha nem tudunk ünnepelni, és ez lelkészként is áll, mert nekem is meg lehet azt simán csinálni, hogy ünnep van, és végig dolgozom magam, és kihalok. Hossz szívjal leszek. De nekem is oda kell figyelni, hogy ha az Úr népével együtt ünneplek is, és lehet, hogy szolgálk is közben, de akkor az persze szolgál, de azért legyen benne az ünnep is. És ami a teremtés történet leírásában tényleg érdekesség, hogy hamarabb a harmadik napi teremtésnél van leírva a növények teremtése is. A tudósok vitájában ez kifejezetten izgalmas. Én nagyon szeretem az énekről olvasni, hogy hogyan érvelnek, csak jelzem nektek, hogy ez a mai tudományos világban ez egy nagyon nagy probléma, hogy lehet a negyedik vagy a harmadik napi teremtésnél a növények, és még utána van a napholcsi, vagy a világító testek teremtése leírása. De a sorrendet tekintve, és hagyd majd említettek, hogy a sorrend azért fontos. Tehát látszik az egész kijelentésből, és ezzel mindenki egyetért teológiailag, hogy ez a 6 nap plusz 1 nap, nyugalom napja sorrend, ez áll. És a növényeknél is, hajtson tehát a föld gyenge füvet, makózó füvet, itt hagyhúz alá nektek, hogy amit Izrael fiai ismerhettek is. Mi a gyenge fű, mi a makózó fű. És ezekkel a kifejezésekkel mondjál, hogy megalkotta Isten a növényeket is. Aztán az állatoknál is a 6. napi teremtés, ugye a szárazföldi állatok, az 5. napi teremtésnél pedig az égi madarak meg a tengerhalai. Tehát az ég meg a tenger és a szárazföldi állatok. És az az érdekesség még, és látszik, hogy ez a történet leírás, ez azért egy fantasztikusan megalkotott kijelentés leírás, hogy nézzétek meg, hogy az első 3 nap milyen színtereket teremt Isten, és azokhoz párosítva a 4., 5., 6. napi teremtésnél miket teremt hozzá. Jó, ezt most csak elmondom. Tehát a 4. napnál ott vannak az égi testek, és a 6. nap ott van az ember is, aki miatt majd az ünnepek is lesznek. Az égi madarak az a 5. nap, égi madarak meg víziálltak, és nézzétek meg, hogy Isten mit teremtett a 2. nap. Mi van ott? Tehát a színtér és abban a színtérben élő lények. A folytatásban még szeretnék beszélni az istenképmásról röviden, illetve a nyugalom napjáról. Emlékeztek, kiemeltem, hogy a 27. vers az az egyik csúcspontja, sőt a csúcspontja a teremtés történet 6 napos plusz 1 napos teremtés történet leírásának, amikor megteremti az embert a maga képére. Teremtsünk embert, 26. vers, ez a többes szám, ez is izgalmas. Máshol is van, ahol az Úr többes számban beszél, majd a bűneset történetén látjuk, hogy az ember olyan lett, mint közülünk egy. Tehát ez a többes szám most megszólása az Úrnak, és akkor az evangélikál konzervatív gondolkodású teológusok azt húzzák alá, hogy itt Isten önmagával beszél. Nem a Szent Háromság tanítása van ebben a kifejezésben, de az egész Biblia alapján vissza lehet vezetni ide, de itt az a fontos, hogy az Úr önmagában beszél, egyfajta fejedelmi többes lehet. Ez most azért fontos nekem, hogy az Isten fogalom, az Isten fogalom az nem, ilyen értelemben nem egy személy, tehát benne van a személyesség, a beszél, önmagában beszél, tehát itt is benne van a személyesség számomra. Amikor gondolkodik, kimond valamit, ez a titok, hogy közel jöjjön hozzánk. És ez ott lesz fontos, hogy ugye közösségre is teremti Isten az embert, és a két másnál ez fontos. Közösségre, férfivá és nővé, akik beszélgethetnek egymással. Házasságban milyen fontos a beszélgetés. Nem az elbeszélünk egymás mellett címmel, meg beszél a társam, meg hallgatom, még mindig ő beszél, levegőt se tud venni, és időkben ez zavaró. Tehát beszélgetés. És nézzétek meg, beszélgetni sokkal nehezebb, mert miről beszélgessünk? Hát az időjárásról. De 80 éven át a házasságban mindig az időjárásról beszélgetni, azért az... Nem? A meteorológusok, a komázisták, igen. Értitek? Tehát, hogy most miről beszélgessünk? Tehát mindig ugyanarról, és ez unalmassá válhat. Hogy van a gyerek? Na, mit csináltál a munkában? Hogy ment a suli? És akkor, értitek, és akkor a házasságokban a válások bekövetkeznek simán, mert egyszerűen nem tudnak beszélgetni. Mert soha nem tanították meg őket, vagy így éltek. Már bocs, hogy ilyen lelki példát is hozok, csak nézzük meg, hogy a teremtésnél az Úr mit tervezett, és hogyan alkotott, és mire. És már is boldogok vagyunk mi is, mert az Úr is ilyen. Tegnap a Katival beszélgettünk a Lélek, Pneuma, Psziché című dolgokról, és ezért hagyj húzzam alá hangsúlyosan nektek, hogy ami az állatoktól az embert megkülönbözteti, az nem a második vers, hetedik versében, hogy is lehelte bele az élet leheletét, és így lett az ember élő lélekké, az újfordításban élő lényé. Ez azt mutatja, hogy élő lény az ember is, és élő lény az állat is. A teremtés történetben, ami az ember voltunkat megkülönbözteti az állatvilágtól, a teremtés történetben, azaz az Isten képére és hasonlatosságára igazság és valóság. Jó? Tehát az, hogy a második és hetedik versen lőn az ember élő lélekké, Károli szerint, ez azt mutatja, hogy élő lény az ember is. És ezért van az, hogy amikor Isten keres társat az Ádámnak, akkor a már megteremtett élőlények között keres, mert azok is élőlények. Csak hát nem hozzáidő társak, hála az Úrnak. De jó, tehát a hozzáidő társ olyan valaki, aki ugye ugyanúgy hordozza Ádámmal együtt, és az első részben ez látszik, hogy férfivá és nővé. Isten képmása. A képmás és a hasonlatosság, ezek ugyanarra a dologra utalnak, csak mást hangsúlyoznak. A képmás ősi szava az a valamilyen szilárd anyagból készült dolog, általában mondjuk kő, ami hordozza mondjuk az uralkodónak a képét, és jelzi, hogy azon a területen ez az uralkodó uralkodik. Tehát a képmás az hordozza annak a személynek a valóságát, aki az a képmás. A hasonlóság pedig ebben benne van, hogy általános értelemben van hasonlóság azzal a személlyel, akire vonatkozik. És itt szeretnék olvasni újszövetség igéket is. Jakab levele 3. rész 9. verse, Jakab 3.9. Emlékeztek, Jakab levele arról szól, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Miben mutatkozik meg a hívő ember cselekedete a száján keresztül? Jakab 3.9. A nyelvről beszél, a nyelv bűnéről, és azt mondja, ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Nézed a tévét, vasárnap reggel, választások előtt vagyunk még, sajnosan utána vagyunk, de előtte vagyunk, és látunk egy pártvezért, és eszedbe jut sok minden, és mondasz valami szép átkot. Vagy érzel, gondolatban. Itt ugye ki van mondva? De gondolatban is elég, ugye, az üge szerint. És ott van, aztán jössz a templomba is, dicsőség, meg van Istennek, meg karácsony van. Ezzel átkozzuk az embert, aki Isten hasonlatossága teremt, és ezzel látjuk az Isten. És azt mondja, hogy ez így vigyázzunk, mert ez nem így működik. Tehát miért nem szabad átkozni a legátkozottabb ságra méltó embert is? Mert az Isten hasonlatosságát teremtetett. Tehát ez a Jakab 3.9, és írjátok föl a 1 Mózes 9.6-ot, ahol az özönvízhez kapcsolódóan védi Isten az emberi életet, míg az állatokkal szemben is védi. Tehát a beszédünk miensége meghatározó abban a szempontból, hogy én tudom, hogy az Úr kinek teremtette az embert. Olvastuk a 2 Korintus 4.4-et, ott meg azt olvastam, hogy Krisztus az Isten képe. Jézus is ilyen értelemben képmás. Ő a szó legtökéletesebb értelmében. A Kolossi 1.15-ben is erről van szó, hogy Krisztus, Jézus az Isten képe. Ez ugye ez olyan értelemben is áll már, hogy ő egy az Atyával. És a hívő embereknek, tehát a már kegyelmetlen bűnös embereknek a személyéről mondja például az Efézusi Levél 4. rész 24. verse, ez egyik legkedvesebb igeszakasz nekem, Efézus 4.24. Így szól. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Igazság és valóságos szentség. És más szakaszok is lehetnének itt említésre. Ez az a fontos, hogy teremtetett igazságban, valóságos szentségben. És ugye az új ember kifejezésben a teológiai, meg az írásmagyarázati háttér oda visz, hogy az, hogy Isten képmása, ez valamit hordoz, hogy igazságban, szentségben, tehát igaz és szent. Ádám és Éva is ilyen volt. És a Római Levél 8. és 29. verse, az azért fontos, Róma 8.29, mert ott még Jézushoz kapcsolódóan mond valamit erről a jelentésről, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsősorban sok atyafi között. Fia ábrázata az hasonlóság, hasonlatosság. Isten képére is hasonlatosságára. Itt meg a fia ábrázata az hasonlatosak legyenek. És ami a pontom, eleve ismer, tehát kiválasztás, eleve elrendelés, akiket eleve el is hívott, stb. Tehát benne van sok minden, de nincs benne a megszentelődés, hogy eleve megszentelt. Hanem a megszentelődés gondolatát ebben hozza, hogy a fia ábrázata az hasonló. Tehát, hogy szent, azaz fia ábrázata az hasonló. Tehát Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, az emberpárt, most hogy mondjuk így inkább, ez három mozzanatban és jelentésben fogható meg. Tehát van egyfajta hasonlóság az Úrhoz, hasonlóság, és a Szentírás alapján most a Efézus 4.24-ből mondtam példát is, van hasonlóság, benne van az Isten való hasonlóságunknak a tartalma is, és akkor Ezt részletezi, azt mondja, hogy megálda őket, és mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Tehát az Isten képmást, Isten hasonlatosság hordozza ezt is, hogy uralom azon a földön, amit megalkotott az ember számára, az emberpár számára. És az Édenkertben majd ezt látjuk délután. Tehát benne van ez az uralkodás. Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá. Gondoljátok el, hogy ennek milyen jelentősége van a bűneset utáni állapotban is, ha így élnének az emberek, a politikai vezetők, ezt a fajta uralkodást élnék meg, akkor kevesebb lenne a probléma a környezetszennyezéssel, meg ilyenekkel, nagyobb méretekben. Mert ugye az ember a bűneset után nem így uralkodik, hanem a természetet meg mindent rombolja sajnos. Ez az uralkodás meg, ami a 8. Zsoltárban van. Vagy amit olvashattatok a 136. Zsoltárban, hogy magasztalja Istent. Most például kedden szabadnapon voltam otthon, és este mielőtt elindultam volna, megérkeztek édesanyámhoz a kiscsirkék, 36 kiscsirke, a gyerekek, az a fantasztikus volt látni őket, hogy kitették a dobozba, és már elkezdenek rohanni a szalmán ott a lóba, és szerintem tele volt a szívem a hálával az Úr iránt. Tehát kis facak csirkék, és ugye a szívemet betölti annak az öröme, hogy ezek az Úr alkotásai, noha tojásból keltek, keltetőgép keltett őket a tojásból, tehát nem tyúkanyó, de akkor is itt ott van ezek a kis állatok, és a szívemet megörvendeztette ennek az öröme. És az Úrra mutatott. Köszönöm Uram, hogy ők olyan aranyosak. És olyan, hogyha ez lenne az emberekbe. Városi emberekbe is ez lenne, hogy a csirkéket, vagy a tyúkokat látják ugye a becsomagolt Tesco-s műanyagban, így nehéz, milyen aranyos élőlény, ugye? Tehát így nehéz. És gondoljátok el, hogy aki így nő föl, a állatkertben lát, tehát kisgyerekként lehet egyszer, kétszer, ötször lát az állatkertben állatot, mondjuk tyúkot, meg kakast, és az nem tudja, tehát nem biztos, hogy kialakul benne az felnőtt korában, hogy véden itt a termen, milyen szép a természet. Tehát benne van ez az uralkodás, a másik pedig, ami még fontos, benne van a közösség. A közösség. Isten is közösségben, Szent Háromság titkaként, Isten közösségben az emberrel, és az ember Istennel és egymással. Közösségre teremtett. Ezért van az, hogyha egy kisgyereket, ha magára hagynának, nem csak azért halna meg, mert nem kap enni meg inni, hanem ha egyedül maradna, nem tudna élni. Egy kisgyerek. Tehát abszolút egyedül egy szobában, egyedül hagyva az ember, az meghalna. Mert kell a közösség. Tehát közösségre teremtett. Amikor semmi kedved nincs a közösségre, mert megbántottak, és unod magad, és milyenek a sámueli tagok. Értitek? Tehát amikor hív emberként is, utáljuk a közösséget, és nem vágyunk oda. Én csak az Úrral vagyok. Az olyan jó, mert az Úr az mindig rendes, soha nem beszél vissza. Igaz? Tehát az Úr olyan szép, mert... Ugye olyan szép az Urat szeretni, csak az a baj, hogy János levele azt mondja, hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, miközben gyűlöd azt, akit meglátsz. Ez nem megy. Tehát közösségre vagyunk teremtve. És zárásképpen, tehát ez az Isten képmás, Istenhez hasonlatosság, három jellemzője fontos, zárásképpen pedig azt szeretném kiemelni nektek, hogy Isten a teremtési munkáját azzal zárta, hogy minden igen jó, aztán pedig megnyugodott. Megnyugodott, és jött a nyugalom napja. A hetedik nap után nincs az, hogy dőn este, dőn reggel, tehát nincs ez a lezárás valami, hanem azt olvasjuk csupán, hogy megáldá a hetedik napot, megszenteli azt. Mivel a 10 parancsolatról tanultatok, meg ott van a Mózes második könyvében a nyugalom napjához való parancsolatból mindaz, ami bátorít és erősít vagy int bennünket, én csak azt hagy emeljem ki, hogy a hetedik nap megnyugvása Istennek az nem egy ilyen passzív állapota az Úrnak, hanem borzasztóan aktív. Ha nézzétek meg a teremtés történetben, hogy minden jelzővel írja le, hogy mit jelent az, hogy a hetedik nap megnyugovék. Ez nem egy passzív, hanem egy nagyon is aktív valami. És akkor ez lesz majd számunkra is példává. A megáldá kifejezés pedig, megáldá hetedik napot, ez azt mutatja, hogy a hetedik nap különleges, nagyon különleges az Úr számára. Tehát nagyon különleges és nagyon fontos a hat is, hiszen teremt, és a mi életünkben is ez fontos, de a hetedik nap a nyugalom napja révén pedig különösen áldott és megáldott. Köszönöm, hogy figyeltetek. Imádságot mondok, és utána elmondok még esetleg kérdéseket, amik még nem mondtam, és aztán pihenünk. Istenünk, arra kérünk téged, hogy azok a bibliai kijelentések, amik az egész Szentíráson a te teremtő munkádra, meg újjáteremtő munkádra vonatkoznak, és amelyek minden tekintetben az Úr Jézusra mutatnak, ezek a kijelentések segítsenek nekünk téged imádni, látni, Úrunk, a természetben is azt a sok csodát, ami rád mutat, és magasztalhatunk téged, és ha bármikor adódik beszélgetés, add, Úrunk, hogy ezen keresztül is mutathassunk rád meg az Úr Jézusra. Kérünk, segíts majd a csoport beszélgetésben is gyakorlatiasaknak lennünk, és ad, hogy a csoportbeszélgetés során is tovább mélyülhessen bennünk az az üzenet, amit most is mondtál. Amen. Mondhatom akkor? Tehát volt ez, hogy milyen személyes tulajdonságai Istennek, ezt a beszélgetésben, mint Pál is az aténi beszédében, tehát a misszióra nézve, vagy az imádságban, hogyan élheted meg. Neked mit jelent az Isten képére és hasonlatosságára a teremtettség, hogy ott amiket elmondta, azt a három jellemzőt. Közösség, uralkodás és az Úrhoz való hasonlóság. Milyen gyakorlati következménye van a nyugodon napjának az életedben? És akkor esetleg még erről volt szó, de a csoportbeszélgetésben se járt, hogy az Úr Jézus hogyan jelenik meg a teremtés történetben. Az Úr Jézus hogyan jelenik meg, és ez a személyes életünkre mit jelent?